Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Bizottságának mai ülésén. Bejelentem, hogy 11 főből 6-an jelen vagyunk, így határozatképes a bizottság. Az előre kiküldött napirendek szerint haladnánk, illetve el kell mondanom azt, hogy a bizottsági ülésről hangfelvétel, jegyzőkönyv készül, melyek elérhetőek a budapest.hu-n. A napirendek tekintetében két konzultációs kezdeményezésem van. Az első a BMSKI téli felkészüléséről, a hajléktalan stratégia megvalósulásáról és a takarítási tevékenység alakulásáról. Sok szeretettel köszöntöm Zakar Gergely igazgató urat, a második napirendünk pedig konzultációs kezdeményezés a Budapest Esély Nonprofit Kft. Működéséről. Sok szeretettel köszöntöm Pirisi Károly igazgató urat és a megjelent kollégákat. Majd arra szeretném kérni Önöket, hogy majd ide üljenek a kis névtáblákhoz. És van egy egyebek napirendi pontunk. Én szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van esetleg valakinek a napirendhez bármilyen hozzászólása, kérése. Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazzunk a napirendről. Nagyon szépen köszönöm, 6 igennel elfogadtuk a mai napirendünket, és napirend előtt én még szeretném, hogyha jól látom, akkor a szociálpolitikai főosztályunknak új vezetői vannak, és hogyha, bocsánat, esetleg a jegyző úr bemutatná a kollégákat, akkor megköszönném.
Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Szeretném bemutatni akkor az új főosztályvezető urat, Nagy Gábor urat, aki ezután ellátja a főosztályvezetői teendőket, és főosztályvezető helyettesként Faragó Renátát szeretném bemutatni, aki szintén most akkor új vezetőként a főosztályon így képviseli az ügyeket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, a bizottság is sok szeretettel köszönti a hivatal új kollégáit, és reméljük, gyakran fogunk találkozni, egyeztetni és beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Akkor átérnénk az első napirendi pontra. Fölmerült az, hogy a BMSKI tekintetében ugye volt kihelyezett bizottsági ülésünk is, és több napirendi pont keretében tárgyaltunk a hajléktalan stratégiáról, illetve beszéltünk a BMSKI SMS módosításáról is, és ennek keretében a bizottság tagjai részéről, a lelnök asszony részéről is érkezett olyan kérés, hogy térjünk vissza arra, hogy hogyan és mint működik ez az új felállás. Én át is adnám akkor a bizottság tagjainak, illetve igazgató úrnak a szót.
Lesz az. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megmondom őszintén, egy kicsit izgulok, mert itt a nézőtéren előfordul, hogy ülök, de még itt a bizottságon még sohasem beszéltem, úgyhogy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt személyesen is meghallgatnak és kíváncsiak az intézményünk munkájára. Ez az első ilyen... Egy ilyen első ilyen alkalom, ezért szeretnék csak egy pár szót mondani, hogy a téli felkészülés a legfontosabb. Rögtön az elején annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt éveknek a legnyugodtabb, legkiegyensúlyozottabb, és azt gondolom, hogy a legjobb téli felkészülésén vagyunk túl, tehát itt időben már augusztus környékén elkezdtük tervezni, hogy hogyan menjünk neki ennek a télnek, és hát hogyha minden úgy alakul, ahogy elterveztük, akkor a nagy részén már készen is állunk, illetve a pár fejlesztést azt le tudunk zárni, és nyugodtan fordulhatunk rá a térre. Itt szoktak lenni mindenféle kérdések, és annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve szokták ezt kezelni, hogy van elég férőhely, vagy nincs elég férőhely. És ez egy megtévesztő történet, hogyha azt mondjuk, hogy valami 75%-ig van feltöltve, vagy 80%-ig, vagy 100%-ig, 120%-ig, mert ezek mennyiségi kérdések, és nem csak minőségi kérdések. Ugye nagyon-nagyon nem mindegy egy férőhelyről, hogy mondjuk van egy 100 férőhelyes szálló, hogy a üres férőhelyek azok mondjuk egy három emeletes emeleteságnak a harmadik helyén vannak, mert oda mondjuk egy mozgásában korlátozott ügyfél nehezen fog tudni fölmenni, tehát az olyan, mint hogyha nem is lenne. Szóval, hogy ezeket érdemes szem előtt tartani akkor, amikor ilyen férőhely számokról beszélünk, mennyiségekről beszélünk. Itt a minőségek is nagyon fontosak. Mondom ezt azért, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen ügyfélkörnek szeretnénk szolgáltatni. Ugye itt, akik előszoktak leginkább jönni kérdések, azok itt is ugye egy női kérdés van, tehát hogy a női férőhelyekkel mi a helyzet. Itt elő szokott jönni ugye a kerekesszékes férőhelyekkel kapcsolatos helyzet. Elő szokott jönni a párokkal kapcsolatos helyzet. Tehát, hogy ezek mind olyan speciális szükségletű csoportok, amiket viszonylag nehéz egy ilyen sima mennyiségi leírás alapján azt mondani, hogy van elég férőhely, vagy nincs elég férőhely. Mi azon dolgozunk, hogy legyen. És akkor azt röviden vázolnám azt, hogy milyen intézkedéseket tettünk. Az egyik az, ami időben hozzánk a legközelebb van, ez az úgynevezett életmentőpontnak a megnyitása, aminek a kialakítása az befejeződött, idén a könyvesi menedékhelyünkön lesz. Itt ez már egy jól bejáratott franchise típusú, most mondhatnám úgy, hogy franchise típusú történet. A 8. kerületi önkormányzat társfinanszírozásában nyitunk 25 férőhelyet. Ennek azért hívjuk életmentőpontnak, mert ez az a legalacsonyabb küszöbű szolgáltatás, amit a BMSKI nyújt. Ezzel nagyon sok, nagyon alacsony küszöbű szolgáltatásunk van, de itt kvázi feltétel nélkül igénybe lehet venni ezt a szolgáltatást. Férfiaknak, nőknek, pároknak, kerekesszékeseknek, tehát ez az a hely, onnan bizton nem fognak elküldeni senkit. Ezt azért terveztük még annak idején, hogy biztosan legyen egy hely Budapesten, ahová bárkit be lehet vinni, bármilyen állapotban legyen. És ezt nagyon fontosnak tartom. Ez azért megnyitni egy ilyen helyet fizikailag, az nem egy bonyolult történet. Szerintem itt az a fontos, hogy ott belül mi folyik. És itt, amikor jellemzően este vannak a beszállítások, vagy éjszaka, és amikor reggel fölkelnek ezek az ügyfelek, akkor nem az van, hogy el lehet menni Isten hírével, hanem elkezdődik velük egy komoly munka. Ilyen 70% környéki tud lenni a továbbhelyezés, ugye más intézményekben, vagy nem vissza az utcára. Szerintem ez egy megsüvegelendő teljesítmény, de ez nyilván egy komoly szakmai felkészültség és szociális munka kell. Tehát ez az első, ami el fog indulni. Tavaly előtt viszonylag sokszor az úgynevezett RIMA volt az, ami a fővárosi hajléktalan ellátásnak az utolsó mencsvára volt, egy ilyen krízis éjjeli menedéke, de szerintem ez már talán évtizedek alatt is volt. Ez a RIMA Szombati út 2 szám alatt található kollégiumnak különböző szegleteiben volt krízis ellátás télen, amit idén nem fog kinyitni, és ennek a kiváltására tettünk kísérletet, legalábbis egy gondolatkísérletet évelején, amit ezek után döntések követtek, és most a megvalósulás küszöbén állunk. A Gyáli úti telephelyünkön most már ez így megrögződött a szakmában, ugye azért merem mondani, hogy a csempebolt helyén, tehát ez lesz nem a RIMA, hanem a csempebolt majd valószínűleg itt a mi argonban, vagy a mi szó használatunkban, vagy a szakzsargonban. Ez a csempebolton 60 férőhelyet hozunk létre, két osztatú a történet, úgyhogy attól függően, hogy az ellátásban éppen hol van szűkület, tudunk férfiaknak szolgáltatni, nőknek, esetleg pároknak, ugye ezt majd kicsit később rátérek, majd ez mindig attól függ rugalmasan, hogy mire van szükség. Itt folyik egy beruházás, és azért csempebolt, mert ez a Gyári úti telephelyünknek volt egy külön kiadott része, amit egy csempebolt bérelt. Fölmondta ez a bérlő a bérletet, és akkor itt tudtunk kialakítani ellátást. December 1-én, hogyha minden jól megy, akkor itt befejeződik a beruházás. Ugye ki kellett alakítani új vizes blokkokat, azért, hogy engedélyeztethető legyen ez az ellátás, ezért kerekesszék, mozgássérült vizes blokkot is kialakítottunk, úgyhogy ezek ezért, pontosan ezért itt a Csempeboltban kerekesszékes ügyfeleket is fogunk tudni, vagy mozgásában korlátozott ügyfeleket is fogunk tudni fogadni. A másik ilyen hely, amit még bevonunk pluszba a téri ellátásba, a fennálló férőhelyénken kívül, az a szintén a gyári telephelyünkön, a B épületben, az akik egy kicsit jobban ismerik az épületeinket, azok tudhatják, hogy ott van a menekült ellátás. Most a menekült ellátásból szerencsére eljutottunk odaig, hogy egy emeletet már be lehetett szüntetni, és most már egy emeleten is elférnek a menekült családok, és akkor bevonjuk az ellátásba ezt az első emeletet. Itt 40 férőhelyet alakítottunk ki. Azt alapvetően tervezéskor ezt ilyen páros férőhelyeknek szántuk, de majd meglátjuk, itt még azért szóba jöhet az is, hogy esetleg nők számára nyitjuk ki. Ez is attól függ, hogy hol látunk majd szűkületet az ellátásban. Ami egy nagyon-nagyon örömteli hír az, hogy egy kisebb beruházással sikerült a központi telephelyünkön, a Dózsa-György úton, a női éjjeli menedékhelyen egy 40 fős bővítést eszközölnünk. Azt, aki ismeri a régi lábadozónak a helyén, ahol ilyen nagyon-nagyon meredek lépcső vezetett le. Például az egyik beruházás az volt, hogy azt a lépcsőt sikerült egy sokkal-sokkal hegyesebb szögre hozni, tehát a régit azt elbontottuk és raktunk korlátot a közepére, tehát azt mondom, hogy ez nem akadálymentes ez a hely, de hogy nem is kell egy tornamutatvány mostanra, hogy meg tudják közelíteni a leendő lakói, úgyhogy itt ennek a résznek a felújítása az befejeződött. Itt van egy pici fricska, az pedig az, hogy a éjjeli menedék másik helyén pedig folyamatban van egy ilyen fürdőfelújítás, mert azt már nem lehetett odázni műszaki problémák miatt is, meg használhatósági problémák miatt is. Terveink szerint ez az egész december 1-ével befejeződik, ami azt fogja jelenteni, hogy a tavalyi télhez képest plusz 40 férőhelyel fogunk tudni menni a Dózsa női éjjeli menedékhelyen. Ez így jól hangzik, de itt azt azért szeretném elmondani, hogy ez a típusú ellátás, ez egyrészt unikális, mert kevés női éjjeli menedékhely van a fővárosban, másrészt pedig, hogy mondjam, általában nem jellemző a BMSK infrastruktúrájára az, hogy nagyon-nagyon jó lenne, a női éjjeli menedékhelyé pedig kifejezetten nem egy szívderítő történet. Azért itt nagy létszámú hálótermekről beszélünk, és természetes megvilágítástól mentes helyek is bőven vannak. Ellenben van tehát, hogy hála jó, hogy meg itt ezzel tovább tudtunk menni. Azt gondoljuk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel és ezekkel a beruházásokkal el tudjuk azt érni, hogy alapesetben ne legyen probléma a téli ellátással, de bármikor jöhet, mondjuk utoljára 2012-ben volt téljelzem, amikor tartósan mínusz 10-15 fok volt a hőmérséklet. Ezek a havária helyzetek, ezekre is készülünk, akkor körülbelül T plusz 1-re, tehát hogy ezzel most nem olyan meglepő, hogyha hirtelen nagyon hideg lesz, tehát azt csak elő tudják mutatni, akkor az intézményeinkre van egy terv, minimum 120 olyan férőhelyet tudunk nyitni, amik mondjuk a Dózsának a nagy termében vannak, ami a Kocsis utcai telephelyünknek a nagy termében vannak, tehát hogy ezeket a férőhelyeket tudjuk akkor nyitni, amikor ilyen havária helyzet van, de nyilván addig meg a saját ágyainkon és ezeken a bővítéseken, amiket felsoroltam, ezeken azt gondolom, hogy a téli krízist meg tudjuk oldani. Szeretnék még pár szót szólni olyan szolgáltatásokról és vagy fejlesztésekről, amik nem férőhelyet érintenek. Ugye volt, említettem, hogy a mennyiség meg a minőség az nagyon nagy kérdés a férőhelyek tekintetében, de hát a mennyiségre sem olyan nagyon-nagyon egyszerű válaszolni, mert mennyi férőhelyetek van, akkor egyből jön a kérdés, hogy vajon egy olyan férőhely, ahol kórházban van az ügyfél, és nem tudom kiadni, az vajon üres férőhelynek számít-e, vagy nem üres férőhelynek számít-e. A hivatalos statisztikák szerint ez üres férőhely, hiszen nem könyvelünk erre ellátást, de közben nem is tudjuk kiadni, hiszen arra visszaérkezik a gazdája, vagy a tulajdonosa. Úgyhogy most léptünk egyet előre, most ebben a pillanatban az online vezető értekezleten jelenti be a szakmai igazgató helyettes úr a nyilvántartó programunknak a legutóbbi fejlesztését, ami pedig arról szól, hogy most már meg tudja majd jeleníteni a mi nyilvántartó programunk a foglaltárgyakat, és nem pedig csak azt, hogy hányan aludtak benne az éjszaka, és akkor ez közelebb visz minket ahhoz, hogy tudjuk, hogy valóban mennyi férőhelyünk van, és akkor innentől fogva jönnek az ilyen finomságok, és szerintem ez a savaborsa az egész ellátásnak, hogy akár tapasztalatból, akár ilyen rugalmas reagálásból hogyan tudunk változtatni a szabályokon. Tehát mondjuk egy nyári időszakban lehet, hogy azt mondjuk, hogy két hétig várunk valakire, aki távol van, aki kórházban van, de lehet, hogy amikor nagy szükség van, akkor azt mondjuk, hogy két nap, és majd megoldjuk akkor, amikor visszajött. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, de egy kicsit jobban és transzparensebben tudjuk most már őket nyilvántartani. Van egy programunk, ami nagyon fontos a téli krízis ellátás szempontjából, ez a befogadó átmeneti szállásoknak a programja, amikor is a utcán élő ügyfeleket közvetlenül tudunk magasabb ellátási színvonalú szállásra költöztetni, ezt üzemeltetjük. Az utcai gondozó szolgálatunk, mert ebből több is van, szintén fontos része a téli krízis ellátásnak, és december 1-től heti 3 nap éjszakai üzemben is fogják segíteni a budapesti téli krízis ellátást. Ezen kívül fut egy programunk, ami már egy picit távolabb van a téltől, hiszen szerencsére nem csak télen működik, ez pedig az úgynevezett P-mobil, azért P, mert pszichiátriai és pszichológiai segítséget tudunk közvetlenül az utcán élők számára vinni. Ezt szerintem nem kell magyarázni a bizottság tagjainak, hogy mennyire fontos kérdés ez az utcán élőkkel kapcsolatban. És amit még szeretnék egy kicsi színeset idehozni, zárásként az pedig az, hogy már a Csempeboltban is gondoltunk a társállatokkal érkező lakókra, és idén több kennelt is sikerült felújítanunk, úgyhogy most üzemszerűen 26 olyan kennelünk van, amivel társállattal érkező ügyfeleket is el tudunk látni, amiben van amúgy benti, tehát hogy nem kültéri kennel, és nem ilyen benti tartó szerkezet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne a takarítási tevékenységgel kapcsolatban, hogy az hogyan alakult.
Mondhatom?
Igen.
Vagy nem tudom, hogy kérdeznek, vagy
szerintem,
majd utána, vagy a végén.
Szerintem, hogyha esetleg arra válaszolni, és akkor utána a bizottság tagjainak megadnám a szót.
Rendben. A takarító üzem az menőben egy másik szegmens a BMSK-i munkájának. Nem a szakmai felkészültségünket, vagy a terveinkhez kapcsolódó. Viszont azt gondolom, hogy ilyen back office nélkül, vagy megfelelő feltételek nélkül nagyon nehéz minőségi szakmai munkát letenni a fenntartó asztalára. És megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb feltételeket tudjuk biztosítani, mind az ügyfeleink, mind pedig a kollégáink számára. Ennek a törekvésnek az egyik pontja volt az a kezdeményezés, hogy a takarítást nézzük meg, hogy hogyan lehetne bevonni a BMSK-ba saját dolgozók, saját takarítók felvételével. Alapvetően a fenntartói döntés követően július 1-ével indítottuk el 4 terephelyen a saját takarítást. Egy ilyen hibrid rendszerben vagyunk most, hogy egy része kiszerződött cég által van ellátva a takarításnak, a másik részét pedig saját dolgozókkal látjuk el, és létrehoztuk a takarító üzemet. Voltak várakozásaink, volt, ami bejött, volt, ami pedig talán egy kicsit kevésbé. Jelen pillanatban a Szabolcs utcai átmeneti szállást és egészségügyi részlegeket, az Alföldi átmeneti szállást, a könyves szolgáltatási egységeiből a lábadozott ügyfélszolgálati irodát, egészségügyi részlegeket, a K22 éjjeli menedékhelyet és a NOSZLAN programirodát takarítjuk mi, illetve a József Nádor tér átmeneti szállás, valamint a Szabadságsugárút az, ami a mi portfóliónkba tartozik. Ebben nem véletlenül vannak benne amúgy az egészségügyi egységek. Tehát az egészségügyi indikációjú telephelyeket vettük előre ebben a változásban. Amiről be tudok számolni, bár viszonylag kevés idő telt el, hogyha a lezárt hónapokat nézzük, az, hogy a takarítás minősége számottevően javult. Ennek megvannak a mindenféle indokai, pár ilyen szoftabb benyomást is fogok majd tenni, de azt szerintem nagyon fontos, hogy azonnali visszajelzést tudunk tenni, nem kell semmifajta úton átmenni ahhoz, hogy valamilyen visszajelzés legyen, és nagyon nem mindegy valakinek, aki koordinál egy egységet, egy ellátási egységet, hogy azonnal tud-e kérni, számon kérni, visszajelezni, vagy pedig nem. Ez nyilván a minőségre gyakorol pozitív hatást. A költségekről azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag nem magasabbak, mint a kiszervezett részen. A munkavállalók bére nőtt, közalkalmazotti státuszba kerültek a takarítóink, ennek mindenféle előnyével, akár a fizetett szabadság, tárpénz, de leginkább a stabil közalkalmazotti jogviszony az, amit őt kaptak. Viszont vannak azért számomra nem várt ilyen negatív externáliák, és az egyik az, hogy sokkal lassabb és időigényesebb volt ez a kialakítás, mint amire én személy szerint számítottam, vagy amire számítottunk. Akár a toborzással kapcsolatban, akár a fluktuációval kapcsolatban sokkal nehezebb dolgunk volt, mint amire számítottuk. És akkor szeretnék egy ilyen kicsi analízist adni erről. Az olyan pozitív tapasztalatok voltak, az a minőségi javulás, a szolgáltatások színvonalázása, tehát egy tisztább környezetben nyilván sokkal jobbak a szolgáltatásaink, a költséghatékonysággal nincsen probléma, stabilak a munkahelyek, a munkavállalók anyagi és munkáltatói megbecsülése nőtt, és a telephelyek közvetlenül irányítják és ellenőrzik a takarítók munkáját. Negatív tapasztalatok az, hogy a megvalósítás üteme lassabb a vártnál, több humán erőforrást igényel a kialakítás, mint terveztük, toborzás, kiválasztás sokkal nehezebb és lassúbb, mint amit előzetesen feltételeztünk. Nagyon alacsony státuszú munkavállalókat tudtunk csak az ajánlatunkkal elérni. Ugye volt egy olyan feltételezésünk, hogy amúgy fizetünk nagyjából annyit, mint egy szállodai takarítónak, de valahogy nem akart beindulni az a történet, hogy jól kiképzett takarítókat tudjunk felvenni. Tehát itt nekünk azért kell akár képzéssel, akár ráfordított munkaórákkal ebbe előre menni, de szerencsére amúgy nagyjából ez a szakmába vág, tehát hogy ez nem rettent el minket ez a része. És a kollégák, az új kollégáink sok esetben vagy ügyfeleink, vagy volt ügyfeleink, és ők maguk is támogatást igényelnek, ez az, amire az előbb céloztam. A terveimben is erre szeretnék majd most így javaslatot tenni, egy ilyen fokozatos átállás van. Megmondom őszintén, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz történet lett volna, hogyha 100%-ban azonnal átváltunk saját takarító üzemre, tehát ott valószínűleg nem lennék ennyire nyugodt, mint most, és ha minden tapasztalatot levonunk, akkor én egy fokozatos területnövekedésre sem látom azt megvalósítatónak, hogy áttérjünk a teljes saját takarításra. A back office-ban, tehát gondolok itt adminisztráció, munkaügyes feladatok, és a takarító üzemhez kapcsolódó egyéb ilyen humán költségek, vagy erőforrásokat biztosítani kell. Ugye ezem az eredeti tervekben ez benne is volt, de mivel a létszám nem volt akkora, tehát nem lett 100%-os, ezért nyilván ott is csökkentettünk, úgyhogy ennek megvan elméletileg az alapja. És akkor vannak ilyen veszélyek, kockázatok, szerintem, mert erről is nagyjából beszéltem, az a toborzás üteme, és itt ilyen pár pozitív tapasztalatot is adoszak meg, pont amúgy a budapestességgel kapcsolatban, hogy föl tudtuk venni társszervezetekkel a kapcsolatot, többek között a budapestességgel is, és próbálunk összedolgozni, hogy mi tudunk amúgy adni egy stabil, jó munkahelyet, egy jó munkai környezettel, és akkor a kollégák meg tudnak nekünk esetleg segíteni toborzással. De így is viszonylag nagy a fluktuáció, mert vannak olyan elemek, amikből azért mi nem engedünk, tehát ez egy munkahely, úgyhogy volt fluktuáció, főleg itt az elején. Ki kellett alakítani pár olyan folyamatot, és erre mondtam, hogy még viszonylag kevés idő telt el, ami ugye a beszerzés, a kiszolgálás, meg a felépítés ennek az egész takarítóüzemnek. Nyilván voltak az elején kisebb botlások, amiket most helyre rakosgattunk. Azt gondolom, hogy arról tudok beszámolni a tisztelt bizottságnak, hogy a takarítóüzem felállt. Az a munka, amit elvégzünk ennek keretében, az minőségi és jó. A költségigénye nem nagyobb, mint a közbeszerzett takarításnak, és a jövő évben a saját magunk által, tehát én írnék ki közbeszerzés, de más kisebb területre, mint amennyire a legutóbbi volt, és továbbfejleszteném a takarítóüzemet, és ilyen fokozatos átállással tudnám elképzelni azt, hogy átálljunk erre a működési módra. És köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönöm szépen igazgatónak a tájékoztatást, és megadnám a szót a bizottság tagjainak. Parancsoljon Szilágyi Anna elnökasszony.
Köszönjük, most lesz.
Most. Elnézést, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a tájékoztatót. Csak néhány rövid kérdésem lenne, illetve egy kérésem lenne majd igazgató úrhoz, vagy a hivatalhoz, hogy most is hallottunk nagyon sok beruházásról, vagy hát nem nagyon sokról, de legalább haladunk bizonyos beruházási elemekkel, maradjunk inkább ebben. És én a hajléktalan stratégia éves beszámolóiból is mindig hiányolok egy olyan összképet, hogy valójában hány telephelyünk van, azok milyen infrastruktúrális állapotban vannak, azok mire vannak desztinálva, vagy mi a céljuk, tehát hogy mi a jövőképe annak a telephelynek, ott milyen szolgáltatásokat akarunk fejleszteni, vagy esetleg van olyan telephely, amit hosszú távon esetleg majd föl szeretnénk adni, és valahová azt a szolgáltatást elköltöztetni. Ezt nem látjuk, úgyhogy még nekem ez mindig hiányzik a teljes képből, hogy a BMSK-nak a különböző telephelyén, amikor történnek szolgáltatásfejlesztések, vagy infrastruktúrális fejlesztések, akkor azok ott milyen egy telephelyi célhoz, és milyen összcélhoz illeszkednek. Úgyhogy szerintem van ilyen a BMSK-nak, vagy gyanítom, hogy van ilyen infrastruktúrafejlesztési koncepciója, csak az hozzánk még szerintem nem jutott el ilyen formában. Én ezt nem egy hosszú dokumentumként képzelem el, hanem akár egy 5 oldalként, csak hogy mindig lássuk, hogy ami éppen történik, az miben illeszkedik bele. Ez az egyik kérésem, vagy kérdésem. A másik, tudom, hogy ez mindig pénzfüggő, de azért gondolom van erre vonatkozó elképzelés. A másik, ami a kérdésem, hogy Ugye folyamatosan napirenden van az, hogy egyre több a pszichés és a mentális segítséget, pszichés beteg és mentális segítséget igénylő ügyfél, hogy ennek kapcsán milyen most a munkaerő ellátottság. Tehát akár az utcai gondozó szolgálatoknál, akár az ön munkatársainál, hányan vannak olyan kollégák, akik ezeket a speciális problémákat tudják kezelni, vagy mi a ezzel kapcsolatos státusz most. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor összegyűjtenénk a kérdéseket. Jó, akkor megadnám igazgató úrnak a szót, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban tud válaszolni.
Gyorsan tudom. Hát egy ilyen beruházási tervet, ezt minden évben kell csinálni, de nem akarom itt erre tenteni a nagy érdemű, de azt olyan 2 milliárd környékén van, ahol a legfontosabb beruházások így föl vannak sorolva, és ez csak arra vonatkozik, hogy hogyan tudnánk szinten tartani az intézmény rendszerünket. És akkor én ezt le is viszem, de hogy én ezt tudom, tehát ezek a beruházási tervek, a felújítási tervek amúgy épületenként megvannak, és be is vannak árazva. Ezeket nem tudom, biztos meg lehet ismerni, hogy ezeket el kell készíteni minden évben. Igen. A pszichiátriai érintettséggel, vagy mentális nehézségekkel küzdő ügyfelekkel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy még előző életemben pont egy olyan szállónak voltam a vezetője, aki először, azt gondolom, hogy majd nem először foglalkozott ilyen típusú ügyfélkörrel, és akkor egészen máshogy tudtunk hozzányúlni ez a problémához, egész egyszerűen azért, mert nem feltétlenül volt ilyen irányú szakértelme az össz BMSK-is munkai közösségnek. Ez nagyon, nagyon sokat változott, nagy mértékben változott, és pozitív irányban az elmúlt időszakokban, mert egyrészt van egy stratégiai együttműködésünk az Ébredések Alapítványa, akik szerintem mind szociális szakmai szempontból, mind az őszűkebb szakterületünkön kiváló munkát végeznek, és nagyon sok kollégánk tanfolyamot végzett át, hogy próbáltuk felvértezni olyan skillekkel a kollégáinkat, hogy ezt hozzá tudjanak egyáltalán szólni ezekhez a történetekhez, de hogy ilyen szakmai és egyéb, tehát hogyha az a kérdés, hogy a kollégáink szakmailag felkészültek-e ezzel az ügyfélkörrel való foglalatoskodás, akkor azt gondolom, hogy sokkal-sokkal felkészültebbek, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, de azt nem mondom, hogy mi egy pszichiátriai ápoló intézmény vagyunk, és hogy 100%-ig tudunk mit kezdeni ezzel a történettel, de valahogy a hajléktalan ellátásnak az etosza, azt gondoljuk magunkról, hogy amit mi nem oldunk meg, az nagyjából az utolsó mencsvár. Tehát, hogyha most ez a legnagyobb szükség, akkor mi megpróbálunk ehhez alkalmazkodni. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok kollégánk végzett már ilyen típusú tanfolyamot és ilyen típusú képzéseket, mert sokkal jobban tudunk ezzel a problémakörrel mit kezdeni. Például ilyen apróság, hogy fejlesztettünk egy saját ilyen mérőrendszert, amit amikor mondjuk felvételizik hozzánk valaki, akkor már legyen valami tudásunk arról egy ilyen kérdőívezéssel, hogy vajon érintette mentálisan ez az ügyfél, és hogyha azt látjuk, hogy igen, akkor már a felvételi eljárásnál tud mondjuk pszichiátriai segítségnyújtással találkozni. Tehát, hogy ebbe azt gondolom, hogy előrébb tartunk, mint az első kérdésében. Úgyhogy igen, foglalkozunk ezzel. És ami szembe jön, ha még egy valamit mondhatok, akkor ugye ezt kihangsúlyoztam, hogy a mentális nehézségekkel küzdő ügyfelek számának és a problémáknak a nagyságával küzdünk, de a másik ilyen nagyon fontos történet, nyilván az infrastruktúrális adottságokon kívül, az az ápolás-gondozást igénylő ügyfeleknek a magas száma. Ez biztos, hogy egy hatalmas nagy kockázat, ami a BMSK-i jövőjére rátelepszik. Tehát ez a másik ilyen kiemelt történet, amivel kell kezdenünk valamit.
Köszönöm szépen, Szepesfalvi Anna, képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a részletes beszámolót, és alelnök asszony már kérdezte, hogy a pszichés betegekre, ami nekem, és hogy a ápolásgondozást igénylők is egy olyan kiemelt klienscsoport, akikre különös figyelmet kell fordítani, és ez a jövőben kihívásokat jelent. Én ugyanerre szeretnék rá kérdezni a szerhasználók esetében, hogy mi a helyzet velük, aztán majd még további kérdéseim lesznek. Köszönöm.
Köszönöm, parancsoljon, igazgató.
Szerhasználókkal is foglalkozunk. Én ezt a kérdést több felével próbálnám megszálazni. Az egyik az, hogy van egy csomó olyan helyzet, nagyon sok olyan történet, amit a hajléktalanellátás nem tud megoldani, vagy a szociális munka nem tud megoldani. És ezek más típusú kérdések, akár közterület használattal összefüggően. Az, amiben nekünk van előrelépésünk, és biztos, hogy tudunk hozzá, most már jobban hozzá tudunk szagolni, az a mi telephelyénket érintő bentlakó ügyfeleknek a szerhasználathoz való hozzáállása, és itt mindenféle szerepre lehet használni. Szerintem egy nagyon nagy előrelépés volt, én szakmailag nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy van egy olyan ellátási egységünk, ez a Bánya utcában van, ahol amúgy lehet bent alkoholt fogyasztani, és oda tudjuk bevinni azokat az ügyfeleket, akikkel a köznyelv vagy a laikusok a hajléktalanokat szokták azonosítani, ezek a fedél nélküli olyan ügyfelek, akikkel nap mint nap összefutunk, és mint hogyha oda lennének teljesen betonozva a közterülethez. Nekik számukra nyitottuk ezt a helyet, és akkor ennek az az egyik nagyon nagy előny, hogy lehet benne alkoholt fogyasztani, vagy bármi más, tehát hogy szerintem itt az egyik része az, hogy átgondoljuk a saját működésünket például az alkoholral kapcsolatban. De a szerhasználónak, és szerintem a kérdés az erre vonatkozott, hogy a droghasználókkal mi a helyzet. Itt a drogstoppal vagyunk kapcsolatban, folyamatosan fejlesztjük az ez irányú tudásunkat is, ugye, mint a pszichiátriai betegeknél, vagy a mentális nehézségekkel küzdő ügyfeleknél, és fenntartunk külön olyan éjjeli menedékhely részt itt az Erőd utcában, ami kifejezetten szerhasználók és jellemzően fiataloknak van egy külön ilyen intézmény részük, vagy lakó részük, tehát mi ezekbe tudunk előrébb menni. De ez a probléma, ez is szembe jön, tehát hogy... De ilyen nagyon ilyen kiugróan szuper megmentő megoldásokat most sajnos nem tudok mondani erre.
Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselőasszony.
Köszönöm szépen. Nem is arra vártam, hogy most előhúzza abba a zsebéből azt a megoldást, amire még soha senki nem gondolt, és egy csettintésre megoldjuk ezt a problémát. Inkább ezeknek a száma, hogy emelkedik, és nyilván teljesen más adott esetben egy alkoholos befolyásoltsággal rendelkező valaki, illetve egy tudatmódosítószer hatása alatt áll valaki. Tehát, hogy más jelent a közösség, amiben ő van, más, hogy tudják őt kezelni adott esetben, csak ezért kérdeztem, hogy hogyan szembesülnek ebben a helyzettel, amit tudnak kezdeni vele. Ez az egyik. A másik beszámolójában említette igazgató úr, hogy ugye felszabadult az a hely, ahol eddig a menekülteket tudtak ellátni, az egyik része. Hogy a másik része, ahol még a menekültek családokat, nem tudom, hogy van ez, látjuk el, hogy erről valamit tud-e nekünk még esetleg bővebbet mondani. Köszönöm.
Köszönöm, parancsoljon, igazgató úr.
Ugye akkor, amikor kitört a háború, ez egy emlékeim szerint egy csütörtöki nap volt, szombaton már laktak nálunk, és pillanatokon belül ilyen több mint 100 ügyfelet láttunk el. Majd utána jött még egy telephelynek a bevonás, ugye a Covid után voltunk ráadásul, és akkor nagy volt a tranzitforgalom, mert nagyon sokan itt is ragadtak. Én reményeim szerint és akaratunk szerint ez egy, és mondjam, a egyre csökkenő portfóliója a BMSK-nak. Mi alapvetően azért nem menekültellátásra vagyunk berendezkedve, úgyhogy most már azt tudom mondani, hogy erőteljesen ugye az első körben nagy volt a flow, akkor az életmentés, a továbbküldés játszott a legnagyobb szerepet, majd utána ugye beállt egy ilyen kör, akik nálunk laktak, és akkor elkezdődött velük egy olyan típusú munka, hogy akkor el kell küldeni a gyerekeket valamilyen, el kell jutatni iskolába, rendezni kell az egészségügyi státuszokat. Tehát ilyen iszonyat mennyiségű ilyen szociális munka meg ügyintézést kezdődött el, és ennek hatására amúgy ilyen teljesen jó a funkció, és azért mondom mindig, hogy családok, mert hogy ugye ők nem abban különböznek az ügyfélkörünk jelentős részétől, hogy ilyen családi kötelékben kapcsolatokkal, olyan skillekkel rendelkezni, háztartás vezetés, stb. Amik viszont olyanokkal meg nem, hogy például egy védőoltás, hogy egy nem kezdek bele a felsorásba. Summa summarum, ugye ráálltunk a kiköltözésre, tehát a szocmunkának az iránya, vagy az esetkezésnek az erőteljesen ennek a szolgáltatásnak a leépítése felé megy. Úgyhogy ezért jutottunk el odáig, hogy most már egy telephely, tehát az egyik telephelyet azt már idejekorán bezártuk, ebből lett különben a Bánya utca, ahol mondtam, hogy ezen a telephelyen lett ez a új típusú ellátás. És akkor egy icipici visszakanyarodás a másik kérdés az, hogy amúgy akkor tudunk egy csomószor fejleszteni, amikor van rá lehetőségünk, és arra akkor ott volt a üres ingatlan olyan adottságokkal, hogy azonnal meg tudtuk csinálni, zárójelbe zárva. És akkor ugye a Gyálin menekült részlegen most megint odáig eljutottunk, hogy még voltak kiköltözések, úgyhogy most már ez egy ilyen, egyre zsugorodó ellátás, és remélem, hogy minél hamarabb sikerül megtalálni még annak a maradék pár családnak a helyét, és most a kolléganő segít, ilyen 40-es nagyságrendben laknak nálunk, és most még várható két kiköltő. Nem, fő, de itt a családi viszonyok is érdekesek, mert ugye itt nem feltétlenül csak nukleáris családokról beszélünk, hanem különböző összetételű ügyfelekről, és vagy különböző összetételű ilyen nagyobb családokról, és nagyon sok olyan nehezítő tényező van az ő életükben, ami esetleg bonyolítja a kiköltözést, még akkor is, hogyha amúgy dolgoznak és erőtakarékossággal rendelkeznek. Adott esetben.
Köszönöm szépen. Selmer Ádám bizottsági tagtársunknak adom meg a szót, parancsoljon.
Köszönöm én is a beszámolót. Tulajdonképpen két témakörre bontanám a kérdéseimet. Az első, ez a házon belül szervezett takarítás kérdésköre, amit az igazgató úr úgy jellemzett, hogy prioritás voltak kezelve az egészségügyi ellátást is nyújtó intézmények, ha jól értettem. Ez azt is jelenti egyben, hogy a bonyolultabb takarítási, tanítási folyamat az le lett tudva, és innentől már csak egy általánosabb betanítási folyamatra lesz szükség, tehát például a költségcsökkentést okoz-e az eddigiekhez képest a későbbi területeknek a feltöltése takarító személyzettel, illetve a másik terület az egy általánosabb kérdés lenne. Nem tudom, hogy milyen statisztikák mentén lehet ezt megfogalmazni, de inkább azt kérdezem, hogy általános trendek szintjén látnak-e bármi szignifikáns változást, bármi az eddigi elmúlt néhány évtől eltérő folyamatot, számoknak a növekedését, vagy nagyon nagy csökkenését bármilyen területen, vagy bármilyen érintettek esetén. Tehát, hogy van-e általános bármiféle újdonság, ami az eddigiekre nem volt jellemző. Köszönöm szépen, hogyha válaszol.
Köszönöm szépen, parancsoljon igazgató úr.
Köszönöm szépen a kérdéseket. A költségcsökkentést, igazából a betanítás az ilyen formán nem befolyásolja, itt inkább egyéb olyan további költségcsökkentő tényezőket várunk, például az eseti takarításoknak a kérdése. Tehát mondjuk, hogyha van egy vállalkozó, egy szerződés, és abban van egy vannak benne tételek, hogyha valamelyik másikat megrendeljük, akkor az nyilván befolyásolja a költségeket. Na most, hogyha nekem ott vannak a saját kollégáim, akkor ott bármifajta átcsoportosítással, vagy egész egyszerűen egy sima feladatba adással le lehet csökkenteni mondjuk az eseti kifizetésének a számát, ami lehet egy szemmel látható tétel is. Tehát, hogy várunk amúgy még költségcsökkentő tényezőket, ez az egyik fele. A másik pedig az, hogy itt amikor felveszünk egy munkahelyet bármilyen munkakörre, így is úgy is be kell tanítani, de mi azt egy picit alulbecsültük ennek leginkább a humán erőforrás igényét. Viszont, hogyha már egyszer ezen túl vagyunk, akkor nyilván, és ezért is mondtam, hogy a fokozatosság elve az jó tud lenni, hiszen akkor mondjuk, hogy van egy olyan kolléga, aki mondjuk ezt be tudja tanítani, ezt a történetet, akkor hogyha nem egyszerre kell 15 helyen, hanem ütemesen tudjuk ezeket nyitni, akkor itt amúgy a költség lecsökken, és a reményeink szerint a színvonal meg hasonló lehet, hiszen hogyha ugyanattól tanultok, akkor lehet. És még egy valamit ide, engedjenek meg egy személyeset, hogyha lehet, hogy ezek a, és nem véletlen mondom, hogy kollégák, akiket felvettünk, ezek a munkavállalók, ezek a mi kollégáink lesznek, például velem tegeződnek, mert egy munkahelyen vagyunk, és akkor ott ilyen tegeződés van. Ezt azért ennek súlya van. És ez nekünk is szerintem, akik mondjuk már más munkakörben dolgozunk itt a BMSK-ban, egy nagyon nagy ilyen aha élmény tud lenni, hogy mondjuk mit jelenthet egy ilyen típusú munkának, egy takarítónak, hogyha az új belépő képzésé, mondjuk az igazgatóval találkozik, és akkor onnantól fogva tegeződés van, hiszen ő az én kollégám, és most részt veszünk egy olyan kvázi beavatási szertartáson, ahol mi letegeződünk. És akkor innentől fogva szerintem már tud lenni egy ilyen megemelése ezeknek a munkavállalóknak. És erről szerettem volna még beszélni, hogy nálunk van egy úgynevezett új belépő képzése, ami minden kollégának részt kell venni, akár szociális, akár egészségügyi, akár műszaki területről, vagy takarító üzemből jön. És szerintem ezek azok a pici finomságok, amikkel nem csak nekik, hiszen ez egy egyértelmű történet, hogy nekik ez jó és pozitív, de amúgy a BMSK egy többi munkatársára is ez egy nagyon pozitív hatással tud lenni. A költségcsökkentés volt, és a tendenciák volt a másik kérdés, úgy, hogy látunk-e. Azt, és ez nem biztos, hogy teljesen hivatalos vélemény, de hogy azért a hajléktalan ellátás és a BMSK-i sem idézőjelben csak egy hajléktalannál látó szervezet, hiszen szerintem most is látszik, amennyi mindenről beszéltem, hogy ez egy elég összetett intézményrendszer. És nem csak kifejezetten az utcánéről effektív hajléktalanokkal foglalkozunk, már pedig azt látjuk, és a BMSK-i kvázi egy ilyen olcsó lakhatási szolgáltatást is nyit, van 1200 munkásszállós férőhelyünk is. Na most mi azt viszonylag gyorsan észreveszük, hogyha valami utamódon ilyen probléma van a társadalomban, és ugye, hogy mondjuk a munkaerőpiac, vagy a munkapiac az fölfelé összakázan, akkor nekünk is kevesebb ügyfelünk van, és amikor pedig nem, akkor egy kis ráhagyással elkezd növekedni a mi szolgáltatásainkat kényszerből igénybevőknek a száma. Most azt tudom mondani, hogy egy ideje növekszik. Tehát, hogyha az a trend, akkor hogyha a trendre kérdez rá, akkor igen, az most növekszik az ügyfeleinknek a száma.
Nagyon szépen köszönöm. Én nem látok több kérdést. Én szeretném megköszönni igazgató úrnak a jelenlétét, és hogyha van olyan, amiben tudunk még majd visszatérni a közeljövőbe, akkor a elnök asszony által felvetett létesítményfejlesztési tervek, vagy ilyesmi, ezt majd egy későbbi alkalommal esetleg be lehet illeszteni valamilyen más előterjesztés részeként. Szerintem úgyis lesz költségvetési témánk még idén. ugye még fogunk hivatalosan találkozni november 24-én a közgyűlés előtt, illetve a decemberi közgyűlés előtt is, tehát hogyha még erről lesz szó, akkor szerintem érdemes majd ezt is megtekinteni, ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm, akkor ezt a napirendi pontot lezárnánk, és akkor a kettes napirendi pontnál pedig a Budapest Esély Nonprofit Kft. Működéséről beszélnénk, és akkor köszöntjük Pirisi Károly igazgatórat és a kollégákat, gazdasági igazgatóasszonyt és Dombai Népetrik Rozáliát nagyon szépen köszönjük, és hogyha jól tudom, igazgató úr prezentálna is, igen, a kollégákat, akkor kérném majd, hogy töltsék be. Szeretjük, abszolút szeretjük, mert látható, szuggesztív, és a kollégák be is töltötték, szóval segítenek abba, hogy akkor igazgató úr tudja majd léptetni. Átadnám a szót, akkor parancsoljon.
Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy... Közép. Így jó? Vagy még... Így? Ja, ez... Köszönöm szépen, igen, nekem is jól. Köszönöm szépen. Tehát még egyszer köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és beszámoltunk a Budapest Esély működéséről. Ugye az első dián nem látszik, tehát a Budapest Esély NKFT-t, illetve annak jogelődjét 1996 alapította a fővárosi önkormányzat. Akkor elsősorban az volt a cél, hogy az akkor felfutt a közmunkaprogram budapesti szervezésével foglalkozzon, illetve ilyen esélyegyenlőségi kérdésekkel foglalkozzon. Ez a két alapvető célkitűzése volt akkor a cégnek. Itt lehet látni, hogy milyen főbb tevékenységeink vannak, és próbáltam a kollégákkal felosztani, hogy ki miről beszélne, csak én beszéljek, lehet látni ezt a tevékenységi kör. Ugye egy nem láttam, az a baj. Itt a finanszírozás. Mondkodod? Akkor látod. Köszönöm. Tehát következő, ugye a finanszírozás, egy pár szót szeretnék szólni, ezért lehessen látni a nagyságrendet, hát nem lényegesen kisebb vagyunk nyilvánvalóan, mint a BMSK-i. Itt lehet látni, hogy a különféle forrásból a működési bevételeinket. Ugye egy összességében ugye azt lehet látni, hogy a alapítói támogatás úgy körülbelül a 60% körül van, és 40%-ot más költségvetési támogatásból kapjuk, és hát van vállalkozási árbevételünk. Hát ez régebben inkább piaci alapon volt, tehát különféle szakipari munkákat végeztünk, különféle, főleg fővárosi önkormányzati cégeknél, csak hogy az önkormányzati cégek száma lecsökkent, így az ön megrendeléseink is ebben a szempontból lecsökkentek, tehát parkrendezés és így tovább, tehát a nagyobb kórházakba mi tartottuk karba a parkokat és így tovább, vagy például a éveken keresztül a Amerika Egyesült Államok nagykövetségének az udvarát is mi tartottuk karba, de utána valamilyen okból kifőleg máshoz került. És ugye, a vállalkozási árbevételünk most már az elsősorban cél szerinti tevékenység nagy részt, tehát ez azt jelenti, hogy non-profit jellegű, tehát ezek különféle képzések, illetve esélyegyenlőségi programok külsős önkormányzatnak, cégeknek és így tovább. És ott lehet látni, hogy a létszámot is, hát ugye a stáb az a kisebb szám, tehát ezek a 36-37, tehát, és a maradék pedig a fejlesztő foglalkoztatásba, illetve a közmunkába levő munkavállalóknak a létszáma. Ugye tudjuk, hogy mind a kettő kör munkatörvénykönyv hatája alá tartozik, tehát ilyen szempontból meg kell jelenítenünk, amikor létszámról beszélünk. Sokkora ja, először pár szót szeretnék szólni a közfoglalkoztatásra. Ugye van egy engedélyezett létszámunk, ez 50 plusz 50 fő. Ugye ez a Az első, tehát a nagyobb szám az a központi program, az öt, a kisebb szám pedig a hajléktalan Haller utcai kirendeltségnek az engedélyezett létszáma. Az, hogy miért ennyi, ez ilyen így alakult, annyi pénzem van most körülbelül a fővárosi munkahelyi központnak, és mi szerint, tudásunk szerint, ugye ez a legnagyobb így fővárosban. Nyilvánvalóan vannak nagy közmunkaprogramok vidéken, tehát a különféle gátaknak a karbantartása és így tovább, de ugye a fővárosban ezek elaprózott lett a közfoglalkoztatása, foglalkozóknak a létszáma. Ugye van egy érintett létszám is, ez olyan évente olyan 100 fő, tehát ebből látszik az, hogy a fluktuáció elég nagy. Van egy olyan 30-40%, akik úgy, szóval van egy évben, amikor többször is visszakerülnek, tehát dolgoznak egy pár napig, utána nem jönnek be, megint visszakerülnek, és tovább kijönnek a kórházból, és tovább, és akkor ilyen mókuskerék módjára foglalkozunk vele. Ugye milyen foglalkoztatás jellege? Igen, határozott idejű bejelentett munkaviszony, és akkor a munkaköröket is ugye, látjuk, hogy karbantartó, vagy, tehát ezek általában alacsony iskolai végzettségű munkák jelenleg. És akkor a következő diára menjünk. Ugye kikkel vagyunk együttműködésbe, hajléktalan szálló, főkert, FKF, illetve a FGT, tehát a gyógyfürdőkkel vagyunk kapcsolatban jelenleg. 2012 előtt ugye nem ez volt teljesen a helyzet, ugye, mert ugye amikor a 1988-ban maga az egész közmunka program elindult, akkor a főváros önkormányzata volt az egyetlen kijelölt olyan önkormányzat, aki felelős volt a közmunka szervezéséért, és utána ugye ez a 96 odáig konkludálódott, hogy létrehozták ezt a szervezetet. És ugye akkor nem csak a hajléktalan szállók, hanem óvodák, iskolák, idősek otthonai, és így tovább voltak a partnerei a szervezetnek. Ugye volt olyan év, 1990-es évek végén, hogy majdnem 800-900 fő volt a közmunkások száma, és hát ezeket mint egy ilyen diszpécser központ ként működött a Budapest esély, és ugye 7 kerületnél volt kirendeltségünk, ezekben a kerületekben voltak közmunkások foglalkoztatva, más többi kerület nem foglalkozott ezzel, tehát jó pár budai kerület és meg külvárosi területek nem foglalkoztak közmunkával. Ha foglalkoztak, akkor pedig ugye rajtunk keresztül kellett, hogy igénybe vegyék. Ennek ugye az volt az előnye, hogy nincs különbség azzal, hogy valaki a 8. vagy a 9. kerületben lakik, és nem a 8. kerületi vagy a 9. kerületi szolgáltatóhoz kell mennie, hanem bárhova jöhet. Tehát hozzánk, és akkor mi átükteni az utca egyik oldalára, a másik oldalára. És most ugye jelenleg ez nincsen meg, tehát ilyen szegregált, nagyon szegregált a munkaerőpiac. Ebből a fővárosi munkai központ se ért egyet, már többször javasolt a belügyminisztériumnak, hogy változtassák ezt újra meg, és kerüljön újra vissza. Mert a nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy egy városban általában, nem általában, biztosan tudjuk, hogy csak egy közfoglalkoztató van, pontosan ez miatt, hogy ne legyen ennyire szétaprózott a szisztéma. Utána ugye, egyrészt ugye a forrás is lecsökkent, a közfoglalkoztatással fordítható forrás a központi költségvetésbe, ez az egyik, a másik pedig ugye, hogy 2012-ben megváltozott a szabály, ezért elkezdtünk foglalkozni a fejlesztő foglalkoztatással. Lehet látni, hogy 42.700 órás feladatmutatóval rendelkezünk. Ugye ez körülbelül olyan 36 fő ellátottat jelent. Ugye azért körülbelül, mert ha több a 4 órás, akkor a létszám emelkedik, ha több a 6 órás, akkor a létszám csökkent, tehát ezért ugye körülbelül így van. Arra a kérdés, amit a képviselő úr föltett, hogy mi azt látjuk, hogy egyre nagyobb erre az igény. Tehát ilyen sorban állás van most már majdnem erre a fejlesztő foglalkoztatásra. És hát ugye mi kérjük a Slakta Margit intézetet, hogy emeljék a feladatmutatónkat. nem, 3 évente hirdetik meg, 3 évvel ezelőtt is jelentkeztünk, hogy jó lenne, ha emelnék, nem sikerült, tehát, és akkor itt nem is lehet, tehát 3 évente hirdetik csak meg, és most egyébként lehetett 3 év, de nem hirdették meg ebbe az évese, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mikor fogják meghirdetni. Ugye lehet látni, hogy akik a hajléktalan, vagy a fejlesztő foglalkoztatásban benne vannak, ugye van 8 darab olyan ellátás, szociális ellátás, ami az előfeltétele, hogy valaki fejlesztő foglalkoztatásba kerüljön, ugye nálunk is nyilvánvaló ugyanígy van. Tovább. Ugye milyen helyszíneken foglalkoztatjuk ezeket az embereket? Ugye van egy papírmerítő műhelyünk, egy bérelt helyen, illetve a Rex állatotthonban ugye vannak elég sokan, illetve összesen ugye sokat 28 együttműködő partnerrel rendelkezünk, pontosan az miatt, hogy a hozzánk érkezőknek nagyon változatos munka lehetőséget, illetve fejlesztési lehetőséget tudjunk biztosítani, milyen támogatott tevékenységeket adunk, tehát munkaerőci információ, ütás, pályatanács és így tovább. Ugye megpróbáljuk őket visszahelyezni az elsődleges munkaerőpiacra. Hál' Istennek ilyen szempontból, ami itt nagy a fluktuáció, ami ilyen szempontból hál' Istennek, mert ezért gyakorlatilag visszakerülnek elég sokan, tehát ilyen 1/3 évente körülbelül ugye az elsődleges munkaerőpiacra, és elég kis részük kerül újra vissza hozzánk. Tehát itt ilyen szempontból ez jó. Egyébként ugye amikor a 2000-es évek elején, tehát 2008-12 között ilyen 20%-os volt a közfoglalkoztatásból is az elhelyezési rátánk. Ugye most sokkal rosszabb, az anyag is sokkal rosszabb, mint az emberanyag sokkal rosszabb. Most már azért van olyan év, hogy hát egy olyan 30-30% a közfoglalkoztatottaknak nem kap orvosi engedélyt a munkára. Tehát ez van. Jó, és akkor egyébként nyilvánvalóan ez állami foglalkozás, tehát a finanszírozás állami normatív alapján megy, ugye a feladatmutató alapján egy év, tehát azért érdekes, ugye, mert ugye 70-valány milliót kaptunk évelején, azóta felemelték 4 millióval, és épp tegnap még 1,5 millióval felemelték a normatívának az egység árát, tehát még pluszba kaptunk pénzt, de és akkor még próbáljuk meg elkölteni még az utolsó hónapban. Tehát itt ugye elég érdekes, ahelyett, hogy a létszámot tudnánk bővíteni, mindig egy 10-20%-a több pénzt kapunk, amit itt meg pont az a probléma, hogy szabályszerűen hogy tudjuk elkölteni, mert volt olyan december 28-án is a megmaradt pénzt, ami máshol megmaradt, ugye az laktánál, azt ugye kiutalják azoknak, akiknek úgy gondolják, hogy el tudják költeni. Eléggé tervezhetetlen ilyen szempontból, és ha nem költjük el, akkor meg azért kapunk ki, mert akkor meg bennmarad a pénz maradványként a szlaktánál, és akkor a pénzügyminisztér meg el fogja vonni nyilvánvalóan, mert ugye nem használták föl. Tehát ennyit a központi tervezésre, és akkor átadnám a szót a kolléganőknek. Jó? Szóval.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor szeretném folytatni a igazgató úr gondolatmenetét. Ugye igazából a szigorúan vett szakmai tevékenységünk 3 részre osztható, ezek közül a fejlesztő foglalkoztatás, amit már igazgató úr felvázolt, kapcsolódik a munkaerőpiaci közszolgáltatáshoz. Ezen kívül ugye végzünk esélyegyenlőséghez kapcsolódó tervezési, módszertani, illetve végrehajtási feladatokat, és úgy szintén ide tartoznak ugye azok a programok, azok a projektek, amiket eseti jelleggel igény szerint szoktunk beindítani. Tehát a munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódik még a fővárosi álláskeresők irodája, ami itt található ugye a Báczi utcai épület szárban. Itt minden olyan ügyfelet kiszolgálunk, aki Budapesten szeretne munkát vállalni. Tehát semmilyen egyéb feltétellel nem kell rendelkeznie, még csak nem is kell itt helyszínen lakcímmel rendelkezni, a lényeg, hogy itt akarjon dolgozni, vagy pedig pályát módosítani. Tehát itt egészen azokon a az ügyfeleken is igyekszünk segíteni, akik akár a hajléktalan ellátásból keresnek föl minket, egészen azokig az ügyfelekig, akik akár arra tartanak igényt, hogy egy idegen nyelvű álláspályázatra felkészüljenek, és karriertanácsadást vegyenek tőlünk igénybe. Nem csak magánszemélyek az ügyfelek, hanem a munkáltatók úgy szintén, és ebben a körben nagyon erősen szeretnénk és igyekszünk fókuszálni a fővárosi önkormányzatnak a Budapest család hálózatára, és az ott felmerülő munkai erőigényeket kiszolgálni, és úgy szintén az iroda megvalósításában kerül sor a Budapest állásbörzére, immár idén harmadik alkalommal sikerült ezt megszervezni. Bocsánat, a prezentáció az egy abszolút vázlatos, én inkább tartalmilag próbálok egy logikai sorrendet követni, így igyekszem átlátható lenni. És az állásbörzén kívül olyan gyakorlatilag mikroprojekteket hajtunk végre, mint amilyen a gondoskodó létszámleépítés volt a gyógyfürdő esetében, később a főkétűsznek az átszervezésekor, vagy akár amikor az ukrán menekült válságnak ugye az első hulláma volt, az ukrajnai menekülteknek igyekeztünk munkaerőpiaci tanácsadást nyújtani, és ezen a héten már másodjára van alkalmunk arra, hogy a szakma hetébe részt vegyünk. Középiskolákat, gimnáziumokat igyekszünk kiszolgálni. Nagy örömünkre szolgál az, hogy idén ráadásul speciális igényű osztályok jelentkeztek hozzánk. Egy autista fiatalokat nevelő intézmény, illetve egy olyan gimnáziumi osztály, speciális osztály, ahol függőséggel küzdő diákok vannak. Úgyhogy ők fognak ezen a héten, a szakma hetén igénybe venni munkaerőpiaci szolgáltatásokat, illetve ellátogatnak a fejlesztő foglalkoztatásunk helyszínére is, amit már igazgató úr említett, a Rex állatotthonba, és megnézik, hogy ott a végzés után milyen parkgondozási munkákba tudnak majd részt venni. Tehát ez a munkaerőpiaci szolgáltatás így röviden, ami egyébként egy korábbi uniós finanszírozású projektnek a jogutódjaként folytatódott, amit a Máltai Szeretett Szolgálat Egyesülettel és a Baptista Integrációs Központtal közösen indítottunk el. 2021-ben vette át a helyét most már csak és kizárólag önkormányzati finanszírozásban az álláskereső iroda. Esélyegyenlőségi tevékenységünk ugye nálunk is, ahogy először a BMSZKI ügyvezető úr említette, minden-mindennel összefügg. Tehát ugye az esélyegyenlőségi tevékenységet is részben igyekszünk az álláskeresőirodán keresztül is megvalósítani, azáltal, hogy igyekszünk a munkáltatókat edukálni, a munkáltatók részére nem csak azt a klasszikus munkaerő közvetítést végezni, amit a piaci közvetítők végeznek, hanem valami fajta küzdelmet folytatni azért, hogy befogadó munkahelyek legyenek Budapesten. És ami szigorúan véve esélyegyenlőség, ugye a helyi esélyegyenlőségi programnak most tartunk a harmadik éves végrehajtási ciklusánál, ugye 2027-ig lett elfogadva a legutóbbi 5 éves terv. Ez összesen 88 intézkedést fogalmaz meg. Természetesen nem valamennyit mi hajtjuk végre, csak részben veszünk részt a végrehajtásában, illetve a társadalmi egyeztetések során a társadalmi részvételiségben volt, ennek biztosításában volt szerepünk. A végrehajtásához kapcsolódik a Támogatlak munka című roma identitású fiatalok részére szóló program, melyben most már évek óta 61, az fővárosi önkormányzat finanszírozásában 50, és további 3 önkormányzat csatlakozásával plusz 11 fő vesz részt egy egyéves támogatási programban. Egyéni fejlesztési terv alapján saját mentorral dolgoznak azon, hogy az ő általuk kitűzött olyan célok megvalósulhassanak, amik elsősorban a hajléktalanná válás megelőzését célozzák, illetve illetve a munkaerőpiaci esélyeket erősítik. Az egyéni mentori szolgáltatáson túl csoportos tanácsadásokban, foglalkozásokban vesznek részt ezek a 18 és 35 év közötti fiatalok, és emellett havonta 50 ezer forint megélhetési támogatásban részesülnek ez az anyagi vonzata a programnak. Ezen kívül a képzéseket szeretném még kiemelni, amik szintén az esélyegyenlőségi program végrehajtása körében valósulnak meg. 6 akkreditált képzésünk van, a Budapest Esély Akkreditált Felnőtt Képzési Intézmény is egyben. Szociális szakembereknek és pedagógusoknak tartunk úgynevezett pontot érő képzéseket. Ezekre ugye természetesen ingyen jelentkezhetnek, de van egy olyan része is ennek a szolgáltatásnak, hogyha a kapacitásunkon túl igényelnek ilyen képzést, akkor természetesen van lehetőségük az intézményeknek vásárolni is ilyen képzéseket. Körülbelül átlagosan évente olyan 19-20 képzésre kerül sor, egy képzésen pedig átlagosan 14 ember tud részt venni. Ezeken a képzéseken kívül 3 fajta esélyegyenlőségi képzést működtetünk. Egy olyan képzést, ami kifejezetten munkáltatókat céloz meg, és a munkáltatókra szabottan alakítjuk ki magát a tréning tematikát, és így a diverzitás menedzsment irányába gondoltuk ezt a képzést elvinni, és van 2 klasszikus esélyegyenlőségi képzésünk, amik leginkább a jogszabályi háttérre és a jogszabályi követelményekre, valamint arra koncentrálnak, hogy ugye amennyiben finanszírozási feltétel ezeknek a horizontális céloknak történő megfelelés, akkor ezzel eleget tudjanak tenni a pályázók azzal, hogy ezt a képzést elvégzik. Szemléletformáló tevékenységünk szintén a esélyegyenlőségi program végrehajtása körében. A emberi jogi módszertanként működik az élőkönyvtár. Én szerintem itt a hivatalban mindenki tudja, hogy miről van szó. Most a szakma hetében is rendeztünk ilyen programot, ugyanakkor most pályaorientációs céllal, tehát szerettük volna ötvözni azt, hogy a szakma iránt felkelteni az érdeklődést, a bizonyos hivatások iránt, és ezt egy ilyen keresztérzékenyítéssel megtoldani, hogy olyan emberek jöttek el a saját szakmájukat bemutatni, akik nem feltétlenül a sablon munkavállalók a munkaerőpiacon. Egyébként 14 alkalommal szervezünk évente ilyen programot átlagosan, és ide tartozik még az iskolai közösségi szolgálatnak a szervezése, koordinálása. Évente átlagosan 3 intézményben 9 osztályfőnöki órát tudunk tartani, érzékenyítő osztályfőnöki órákat, szemléletformáló, bocsánat, mert az érzékenyítő szó az ugye nem elfogadható, és ezen kívül még az alkotói pályázatunkra szeretném felhívni a figyelmet, aminek ugye jövő héten 19-én lesz a díjátadó ünnepsége. Minden évben, hát valamikor több, valamikor kevesebb, átlagosan 70 pályamű szokott beérkezni, és itt mindig valamilyen esélyegyenlőségi fókusszal, az esélyegyenlőségen belül is például most az együttműködni jó volt a hívó szó, és a színes, sokszínű munkahelyekre koncentráltunk. Úgyhogy hát gyakorlatilag így a jogi projekt képzési és esélyegyenlőségi irodának ezek az aktuális tevékenységei. Azért, ami így a mi jövőbeli törekvéseinket illeti, szeretnénk egy olyan képzést akkreditáltatni, ennek már megvan az alap koncepciója, 6 szakértővel dolgoztunk együtt ezen, ami kifejezetten a munkáltatóknak segít abban, hogy ne csak a szemléletük formálódjon, hanem akkor, hogyha már megvan a nyitottság, akkor tudják azt, hogy mi kell ahhoz, hogy gyakorlatilag nyitni tudjanak olyan munkaerő felé is, akik nem a átlagba, nem a sablonba tartoznak bele, és hogy így esetlegesen azt a munkaerő tartalékot, amiről úgy gondoljuk, hogy rendelkezik ez a város, azt így becsatornázni a különböző munkáltatókhoz. És együttműködésben vagyunk most a BMSK-ival egy olyan, illetve a budapesti közművekkel egy olyan programon, ahol az a cél, hogy hajléktalan személyeket nyílt munkaerőpiacra úgy illeszünk be, hogy munkaszerződéssel hosszabb távon egy stabilabb megélhetést tudjunk biztosítani számukra, tehát ő részükre is adunk munkaerőpiaci szolgáltatásokat, és a feldolgozó üzem, mi egyeztetések során, ugye, ami a nagybani piacokon megmaradt termékeknek a feldolgozását célozza, és a fővárosi intézményrendszerben az újraelosztását. Ennek is van egy társadalmi felelősség ága, így a környezeti fenntarthatóság mellett, és majd, hogyha ez az üzem beindul, akkor nagyon bízunk benne, és már egyeztettünk ennek érdekében, hogy a fejlesztő foglalkoztatás intézménynek egy további 29. foglalkoztatási helye is lehessen itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen, parancsoljon még igazgató.
Csak egy mondat, itt nem hangzott el, tehát a 80 a támogatlak programban, tehát ugye a roma fiatalok vannak, egy 85%-os a sikerarány. Ez azt jelenti, hogy egy egyéni fejlesztési tervet kell csinálniuk, az az előfeltétel, és hogy ezt teljesíteni kell, és akkor 85% szokta teljesíteni a szörnyi fejlesztési tervben vállalt feladatokat. Nyilvánvalóan ez teljesen széles skálán mozog, mert tavaly előtt volt olyan, aki beiratkozik az egyetemre, ez volt a terve, és akkor beiratkozott a jogi egyetemre roma zenészként, és akkor el is végezte. Most már jó pár évvel ezelőtt volt, csak akkor eljött az ilyen évzáró bulira, hogy most végeztem el, és akkor mindenki örült neki. Én köszönöm. Bocsánat, csak egy kiegészítés.
Üdvözlök mindenkit! Nekünk van a Budapest esélynek egy kicsit speciális területe, a közegészségügyi szolgáltatás. Amikor indultunk, akkor elsősorban a budapesti tulajdonban levő üres telkek kaszálása és parlagfűírtása volt az alapfeladat, illetve ezekhez kapcsolódóan a szemét összegyűjtése, a lakossági és egyéb szemét összegyűjtése és elvitele. A fővárosi telkeket a közszolgáltatási szerződésben ütemezetten kaszáljuk rendszeresen. Ez azt jelenti, hogy három ütemünk van. Az első ütem az április és június között van, a második ütem az július és augusztus között, és az utolsó a szeptember és november vége. Vannak eseti megrendeléseink, amikor felmerül bizonyos területeknek a soron kívüli kaszálása, vagy fakivágás, vagy az ott levő olyan valami építmény elbontása, amit valaki odaépített, de az oda nem kell. Ezek az eseti megbízások, ezeket is ugyanabból a keretből fizetjük, mint ami a rendszeres kaszáláshoz kapcsolódik. A szemétszedés is úgy működik, hogy ha bejelentés érkezik a fővároshoz, a vagyongazdálkodáshoz, akkor ők szólnak nekünk, elmegyünk, elvisszük a szemetet, illetve évvégére csoportosul a nagyobb mennyiségű a francia öbölnek a tisztítása, mert ott mindig nagyon-nagyon sok szemét van. Az új... Két éve kaptunk egy új feladatot ide a közegészségügyi szolgáltatásba, a Szél-Kálmán téri illemhelynek az üzemeltetése. Az illemhely minden nap reggel 6-tól este 6 óráig van nyitva. Térítés ellenében vehetik igénybe a lakosok, vagy akik arra járnak, és szükségük van. 250 forint per fő per alkalom ez a díj. Az átlag az azt jelenti, hogy 137 fő veszi igénybe havonta. Ez persze változik, mikor, hogy, de ez az átlag, ez biztos. Nekünk ebből van árbevételünk, ugye az alaptevékenységhez kapcsolódó árbevétel, ami azt jelenti, hogy havi nettó átlag az olyan 822.000 forint, a napi átlagbevétel pedig 27.000 forint. A főváros körülbelül pont, hát 50-50%-ba oszlik meg az árbevétel, tehát az Illemhely működésének a költségeit 50%-ba fedezik az árbevétel, illetve 50%-ba fővárosi támogatás. A fővárosi támogatás az 917.000 forint havonta. Mind a két tevékenység áfás. Ez azt jelenti, hogy a bevételünkből 27% áfát kell megfizetnünk, és a fővárosi támogatás is áfát ad nekünk. Ez éves szinten 9 millió forint az az áfa, amit befizetünk. Ezt azért akarom elmondani, mert nagyon kevés az a tétel, amit vissza tudnánk igényelni, hisz jellemzően a személyi költségek teszik ki a működési költségeknek a 60%-át. Nagyon van a rezsi, ami az áram, a víz és a fűtés, ami jelentkezik a Széll Kálmán téren, ez havi átlag 250.000 forintot jelent, amikor nincsen fűtés, akkor nyilván kevesebb, amikor megvan, akkor az nagyobb. A víz és az áram az körülbelül azonos szinten mozog a felhasználása. Tisztítószer még a jelentős kiadás. Naponta két óránként kell fertőtleníteni, illetve napi szinten teljes körű fertőtlenítés kell. Ez azt jelenti, hogy havonta 67.000 forintba kerül az Illemhelynek az a tisztántartása, amit előírnak, és a NAV ellenőrzés. Van lehetőség arra, hogy az ügyfelek, vagy akik igénybe veszik, panaszt tehessenek, azt természetesen kivizsgáljuk, és megpróbáljuk kialakítani. Jelen pillanatban a csaptelepeink nagyon rossz állapotban vannak, azokat kell kicserélni. Hát olyan ajánlatot kaptunk egy csaptelep kicserélésére, hogy igazán elgondolkoztunk rajta, nekünk most 6-ot kellene kicserélnünk. Ez azért, hogy alapszinten működjön a WC. Hát körülbelül ennyit tudnék elmondani az Illemhelyről.
Köszönöm szépen, igazgató úr, parancsoljon.
Ez ilyen fotocellás csapterepről van szó, szóval oda takom a kezemet, és akkor folyik a víz, elveszem a kanapék. Ugye 225.000 forintot kaptunk fejénk egy darabra, tehát a 6 darab az 1.400.000 forint lenne. Tehát most még nem tudom, mit csinálunk pontosan, mert összesen 3 működik, tehát majd valami nyilvánvaló megoldásokat kell találni. Tehát ugye összesség az, egy mondatot csak erre, hogy ugye akiktől átvettük, azok nagyjából normálisan, hogy mondjam, tehát az előző működtető az egy magánszemély volt, és annak ugye majdnem nyereséget is hozott. Ugye mi fölvettük a munkavállalókat munkaviszonyba, kiadjuk nekik a szabadságot, akkor ugye a szabadságok alatt másokat kell foglalkoztatni, és itt a bérköltségeink elég jelentősen megnőttek, és ugye gyakorlatilag ennyi a működési költség. Ugye sokkal, tehát az itteni felügyelet ellenőrzési osztály is közösen velünk megpróbáltuk megnézni közösen, hogy lehet csökkenteni a költségeket. Nincs olyan lehetőség. Hát maximum nem csináljuk meg a csapot, hát és akkor csak ugye akkor nem működik. Jó, tehát még két dolgot szeretnék mondani a jövővel kapcsolatban, ha lehet. Ugye ez volt szó, ez a társadalmi felelős feldolgozó üzem. És a ez évben volt egy pályázat, a Lyon, mint főpályázó, keresett meg a fővárosi önkormányzatot, illetve rajtuk keresztül ugye minket, hogy legyünk része egy olyan konzorciumban, ami itt a látható tevékenységgel foglalkozik. A pályázatot benyújtotta, majd a Lyon benyújtotta velünk együtt. Sajnos nem nyertünk, mivel egy formai okra hivatkozva elutasított minket a bizottság, valamint a pályázatot. mert hogy a Lyoniak úgy értékelték, hogy a pénzügyi vezetőnek nem kell munkaviszonyban lenni akkor, amikor beadják a pályázatot, a bizottság meg úgy értelmezte ezt a szöveget, hogy kell. És akkor ilyen formahibás lett a pályázat, de úgy tűnik, hogy februárban újra meg fogják ezt ugyanezt hirdetni, és akkor mi szeretnénk a lehetőséget újra elindítani egy ilyen programot. Tehát ez egy központi program. A másik program, ez egy az a Fővárosi Önkormányzatnak a decentralizált programja, ami sajnos nem indult el egy pár éve, vagy nem tudom, pár hónapja. Azért szeretnék beszélni, mert ez a foglalkoztatási paktum, ez 1973-as találmány, Svájcba kezdték el ezt csinálni, amikor a svájci állam azt mondta, hogy az egyes régióknak nem egymással kell vetélkedni, és egy-két nagyvárosnak a nemzetközi piacon, hanem minden egyes régiónak a nemzetközi piacon kell megélni. Ezért foglalkoztatási paktumokat csináltak, akkor még munkanélküliség is volt, ami egy fejlesztési paktum is volt egyben, és odáig konkludált a dolog, ugye, hogy az Európai Bizottság ezt a svájci példát 1990-ben átvette, és egy központi programot is hirdetett, és 2010-re már nem így hívják, hanem fejlesztési paktumnak, és ez azt jelenti, hogy ezek a paktumokban levő emberek határozzák meg a helyi gazdaságpolitika alapjait. Ugye a bizottság, vagy a svájciak úgy ítélik meg, hogy ez a minőségi gazdasági fejlődésnek az alapja, hogy helyben határozzák meg, hogy milyen oktatáspolitikát kell csinálni, mert hogy 5-10-20 év múlva milyen tevékenységet érdemes azon a területen, rurális, nem rurális, a többi területen folytatni, ahhoz, hogy ne mennyiségi gazdasági növekedés legyen, hanem egy minden nagyobb hozzáadott, tehát szellemi hozzáadott értékű tevékenység legyen. Ugye Magyarországon is vannak foglalkoztatási paktumok, ha jól tudom, 137 darab van, de mindegyik se ebben az értelemben foglalkoztatási paktum, az is raktam idézőjelbe, mert ezek ténylegesen azzal foglalkoznak, hogy átlagosan, ha jól számoltam, 7000 embert, átlagosan 7000 embert kiképeztek. De helyi tervekkel nem foglalkoznak, tehát helyi gazdaságfejlesztési terv, hogy ez egy központi gazdasági fejlesztés van csak, tehát magát a funkciójukat, amit már egy minőségi gazdasági növekedést szerető vagy akaró országnak kéne, ugye nem nagyon látják el ennek a lehetőségét, vagy ennek a funkcióját. Ugye a főváros ilyen szempontból, ha ez elindulna véletlenül, akkor nagyon érdekes kísérlet lehetne, hogy melyek azok a szereplők, akik ilyen 5-20-30 éves megállapodásokat tudnának kötni gazdaságfejlesztésre, illetve ebből fakadó oktatási és infrastruktúra fejlesztésre is. Ugye ezek általában kogens megállapodások a fejlett országokban. Tehát, hogyha megállapodnak, akkor azt kell csinálni. Ilyen szempontból mindjárt a kormány is ott van, meg az önkormányzat is a része ezeknek a paktumoknak, de egy konszenzusos megállapodásra állapodnak meg, és azért felülvizsgálatok vannak, de az alap értékeket nem lehet változtatni. Sajnos nem indult el ez a program. Köszönjük szépen a figyelmet. Elnézést, a hosszúak voltunk.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást a tevékenységről. Nem tudom, hogy a bizottsági tagoknak megjön-e a kedvük a kérdésekhez, esetleg hozzászólásokhoz. Én csak annyit szeretnék mondani, úgy érzem, hogy egy ilyen lélekmentés történik ugye a Budapest esély keretében, tehát hogy megpróbálják azokat a leginkább marginalizálódott, de még a munkaerőpiacra elsődleges, másodlagos formában behozni, és őket megtartani ebben a szociális hálóban, ami szerintem egy nagyon szép feladat, és ahogy én ezt látom, egyre több kihívással állunk szembe. Egy technikai dolog, ahogy a kolléganő Éva ugye végig sorolta a Szél Kálmán téri mosdónak az összegeit, hogyha esetleg azt majd egy papírba megkaphatnánk, mert engem kifejezetten érdekel, beszéltünk már erről korábban, mert ugye mindig megkérdezik az állampolgárok, hogy miért nincs mosdó, tehát hogy az ember lát számokat, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban lehet kalkulálni, hogy amúgy mennyi plusz befizetés, vagy mennyi finanszírozás szükséges ahhoz, hogy egy ilyen rentábilisan tudjon működni. Köszönöm szépen, megadnám Szilágyi Anna elnök asszonynak a szót.
Köszönöm szépen, megpróbálom viszonylag kompaktul megfogalmazni a kérdésemet. Részben említette a beszámolójában, hogy a közmunka hogyan változott. És igazából erre vagyok kíváncsi, mert van egy olyan országos minta, és ez én mondjuk Borsod megyét ismerem, vagy látom jobban, ahol a közmunka alapvetően az első kapu volt a munkavilágában nagyon sok olyan személy számára, aki alkalmas volt arra a fizikai értelemben, hogy dolgozzon, vagy a fizikai állapota, mentális állapota erre megfelelő volt, viszont helyben a munka lehetőséget tulajdonképpen először a közmunka teremtette meg. Majd utána a közmunkából ugye a gazdaság világába át tudtak lépni ezek a szereplők, akkor, amikor volt gazdasági fellendülés és a feldolgozóipar fölvette ezeket az embereket, és emiatt a közmunka ott viszonylag ki tudott ürülni, de még mindig nagyon érzékeny arra, hogy éppen milyen a gazdaságnak az állapota. És ettől függően van közmunkás a rendszerben, vagy hiányoznak már a közmunkások a rendszerből. A kérdésem az, hogy Budapesten, ahol azért alapvetően mindig több lehetőség volt a gazdaságban, ez a mintázat, ez hogy zajlott le, és ma kik vannak a közmunkában, illetve mennyire érzékeny a foglalkoztatás ilyen típusa a gazdaságnak a különböző hullámzásaira, és hogy látják, hogy az önök által képviselt különböző foglalkoztatási formákból mi az, aminek a jövőben nagyobb terepe van, és mi az, ami inkább kifutóban van. Köszönöm szépen. Visszaadnám a szót, igazgató.
Köszönöm szépen. Ugye vannak a világon nagy közmunkaprogramok. Ugye a legnagyobb ugye az a Gandhi-féle program Indiában körülbelül 46 millió embert érint. De ez kizárólag rurális program. Ugye az a programnak a célja, hogy azokon rurális területeken, ahol a száraz évszakban semmit nem lehet csinálni, ott állami támogatás a közmunkát vezetnek be mindig 3-4 hónapra ezeknek a területen levő falvak. És egyetlen egy tevékenységet csinálnak, ilyen műtyüröket, ezeket a nippeket, amiket lehet kapni ilyen indiai boltokban, tehát fafaragás, meg stb. Ilyeneket csinálnak. Abba kifolyólag, hogy ne adják el a területet, és ne menjenek meg Bombayba, és így tovább a nagyvárosokban, úgyis már nagy favellák vannak ott, tehát, és ne legyenek ott szegények. És akkor ugye még nagyobb problémák lesz, maradjanak helybe. Amikor jön az esős évszak, akkor művelik a földet, amikor ugye száraz évszak van, akkor pedig közmunkában vannak. Ugye ez a program most már, ugye idestóban jól emlékszem, olyan 18-19 éve működik, a Világbank támogatja még most is, és ugye ez elismert olyan program, aminek pozitív hatása van a társadalomra. Utána ez az egyik része. Ugye a másik része az, hogy ugye a lakosság arányásán, inkább foglalkoztatotti, inkább melyik számot mondjam, igen, talán az pontosabb. Igen, tehát a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva, ugye itt 2015-ben volt a Földön a legnagyobb, Magyarországon volt a legtöbb közmunkás százalékban. Ugye a második az Argentina volt 1987-ben. Nos, ugye amikor ilyen nagyon sok közmunkás van, akkor ugye nem biztos, hogy a közgazdasági alapvetés az, hogy hatékonyságot növelje az ország hatékonyságot, ez működik. Nem biztos, hogy működik. Na most ugye a fővárosban, az én nagyon szerény szakmai ismereteim szerint, hogy a fővárosban közmunkát kizárólag hosszú távon rendkívül alacsony iskolai végzettséggel levő hátrányos helyzetek, elsősorban a homeless-ek számára lehet fenntartani. A többieknek maximum átmenetileg, különben ez közgazdaságilag a termelékenységet csökkenteni fogja. És azokon a területeken nyilvánvalóan, amik elmaradottak, és nincs megfelelő infrastruktúra, oktatás és munkahelyi lehetőség, ott nyilvánvalóan a közmunkának lehet más szerepe is, olyan formában, hogy ne hasson ki az elsődleges munkaerőpiacra. Tehát ugye az egy kérdéses, ugye írja a Világbank is, hogy kérdéses, ugye, hogyha egy közmunkából én krumplit szedek, vagy uborkát, és közmunkába ezt becsomagolom, és eladom, mint konzervet, és feláron tudom adni, mint a mellettem levő vállalkozó, ez most hatékony, vagy nem hatékony? Tehát, hogy ezt mindenkinek el kell dönteni, mármint ugye a gazdaság egészére nézve, mert ugye konkurenciát fog jelenteni az elsődleges munkaerőpiacon dolgozó vállalkozónak. Tehát még ezek a területeken is óvatosan kell bánni az én szerény ismereteim szerint a közmunka céljával. Egy olyan városban, ami fejlett, illetve iskolázottság, stb. Szempontjából magasan vezet egy országba, illetve a terület is kicsi, relatíve, nyilvánvalóan a közmunkának nincs közgazdasági relevanciája. Általában. Mondom, bizonyos területeken van. Tehát azt én is képviselem, hogy a homeless-ek, akik nálunk vannak, tehát az, nálunk 99%-ban a hátrányos helyzetek vannak, akiket a belügyi minisztérium ugye engedi, hogy 5-ször is, 10-szer is belépjenek. De mi se értenénk egyet, hogyha például 3 diplomával valaki 5-ször visszakerülne a rendszerbe. Mert annak az közgazdaságilag nem jó. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésre, nem tudom, hogy pontosan arra irányult-e, hogy látom, hogy mi lesz a fővárosban a jövője. A fővárosban azt tudom válaszolni, tehát, hogy vissza kell szorítani a fővárosi közmunkát. Nem kéne elaprózni, tehát most azt hiszem 20-valány, vagy 27, vagy 28 közmunkával foglalkozó szervezet van a fővárosban, és ilyen szempontból ugye nem lehet biztosítani ezt az elvet, amit én az előbb elmondtam, és ebben az elvben a közgazdászok körében elég logikusan, ugye elég nagy konszenzus van. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy jó mondtam-e.
Köszönöm szépen. Alapvetően igen, tehát csak hogy világos legyen, én nem kardoskodom a még több közmunkás vagy ilyesmi miatt. Egyszerűen a különbségekre voltam kíváncsi, hogy a fővárosnak a mintázata mennyiben más, mint a mondjuk úgy, hogy a vidéknek a mintázata egyrészt. Másrészt meg valóban arra voltam kíváncsi, hogy ki maradt ebben a státuszban, vagy ebben a foglalkoztatási formában, és ennek hogy látja a jövőjét, de ha jól értem, akkor ez egy szűkebb csoport, és kifejezetten olyanok, akiknek más foglalkoztatási formákban nincs esélyük arra, hogy a munkaerőpiac világába belekerüljenek. Köszönöm.
Tehát ugye a 2008-2010-es válság alatt, pénzügyi válság alatt, hogy Szlovákia volt a második olyan ország, ahol a legnagyobb volt a foglalkoztatottak arány belül a közmunkásoknak az aránya. Ők is azt mondták, hogy a közmunkásokra költött pénz az összes aktív eszköz 12%-a lehet. Tehát még úgy is felső határt húztak, hogy először is az államnak aktív eszközökkel kell szolgálni a munkanélkülieket, és ha az emelkedik, akkor emelkedhető közmunkásokra fordítható pénz. Ugye nálunk ilyen limit nem volt. Tehát ez az egyik része. Tehát, hogy az államnak mi a szerepe az aktív foglalkoztatás politikában? Az, hogy egy passzív ellátást nyújtson aktív eszköz címén, ugye az nem biztos, hogy jó közgazdászok szerint. Mondom, én csak elmondom, hogy tudom közgazdászok. Ugye a másik része ugye az is eléggé egyedülálló, hogy a közmunkás az munkatörvénykönyv alá tartozik. Ugye ez a nemzetközi szakirodalomban és az Eurostatot is, ha megnézzük, aktív eszközbe sorolja. Ilyen szempontból ugye érdekes összehasonlítani a számokat, hogy pontosan a magyar meg az Eurostat számai azok mennyire stimmelek foglalkoztatotti létszáma. Ugye mert ugye azok nem foglalkoztatottak, hanem aktív eszközben vannak átmenetileg. Tehát ugye maga az eszköz célja is egy átmeneti eszköz volt, ebből kifejezőleg ugye nem is szabad fenntartani fejlett országokba. Tehát azért mondtam Indiát, mert ugye az ilyen szempontból nem túl fejlett ország, egyes régió nagyon le vannak maradva. Tehát ugye elég heterogén ország, ugye heterogénebb, mint Európa, ha megnézzük a vallási, vagy és így tovább, tehát egy nagyon heterogén ország, és ugye a Világbank csinál ilyen, meg az ILO is, tehát a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet is csinál ilyen felméréseket, és ugye azt szokták mondani, ugye, hogy a fejlett országban, az OECD országokban az, hogy a közmunkára többet költenek, mint aktív eszközökre, ilyen nincsen. Csak egy országban volt. Nem tudom, hogy jó válaszat.
Köszönöm. Igen, köszönöm. Én csak annyit szeretnék ugye a beszélgetéshez hozzátenni, hogy a kerületek, azt tudom, hogy ők nagyon nehezményezik ugye ezt a korlátozott számot a közfoglalkoztatás tekintetében. Tehát ott mi azt tapasztaljuk, hogy ugye munkaerő hiány van számos olyan munkakörben, ahol korábban közfoglalkoztatottak sokkal nagyobb számban dolgoztak, és utána vissza tudtak térni, vagy be tudtak kapcsolódni az első számú foglalkoztatás tekintetében
rendes, nem közfoglalkoztatott munkavállalóvá tudtak sokan válni az önkormányzati szektorba, tehát hogy ezt a mai napig visszasírják a kerületi önkormányzatok, én ezt látom, és akiket most is ebben a programban foglalkoztatnak, nagyon sokukat tudják utána számos munkakörben foglalkoztatni, és ez hiányzik, ez a fajta támogatott foglalkoztatási program, amiben ők vannak, szóval ezt vissza tudom jelezni ebben a kérdéskörben. Én nem látok több... Parancsoljon!
Nem csak úgy közgazdaságilag, tehát ha egy szervezet rendesen van finanszírozva, akkor az óvodában az adús meg az óvónő az nem közfoglalkoztatott. Csak ezt akartam. Tehát igen, tehát mert ugye ezért is, tessék?
Nem, bocsánat, nem, szerintem ennél bonyolultabb a most a jelenlegi munkaerőpiac, de igen, érdekel a véleménye.
Nem, csak ugye a 2000-es évek másik felében ugye a közfoglalkozatotak nagy része felsőfokú végzett volt, és akkor ugye a Budapesten is átmenetileg. És akkor utána ugye nyilvánvaló olyan helyekre is kikerültek, amik magas kvalifikációt igényel, tehát óvodába, iskolába, stb. Ennek, annak, amannak. Ez egyik. A másik, ugye megszűnt 2012-ben, megszűnt az a feltétel, hogy a végzettségnél csak egy alacsonyabbat kell elvállalni, most mindent el kell vállalni. Tehát ugye ebben a szempontból ugye ez az egyik oldala. A másik oldala az, hogy vannak finanszírozva a kerületek. Tehát hogy ez neki ténylegesen meg jó volt, hogy akkor az óvoda költségvetésének a 30%-át közmunkásokat töltötte föl, vagy mondtam ezt nagy számot, bocsánat, lehet, hogy csak 5, ilyen szempontból mindegy, de ugye maga a tény az, hogy a szükséges dadus, vagy nem tudom, ilyen meg olyan beosztásokat, közmunkásokat tudtak kiváltani, és akkor megmaradt a pénze. Csak ugye ez rendszerszerűen nem biztos, hogy hatékony hosszabb távon, és az egyének sem biztos, hogy hatékony hosszabb távon. Mert ugye visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra éveken keresztül közmunkás voltál, ugye ez szignifikánsan csökken a valószínűség, hogy vissza fogsz kerülni és fő fognak venni. Tehát egyik oldalról se jó.
Köszönöm szépen, nem vitatkozom, most szerintem ez most már másként alakulnak ezek a kérdések. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltak. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Bovier György tanácsnok úr egészségügyi problémái miatt nem tud itt lenni, és nagyon fontosnak érzem, hogy majd az ő tekintetében is meghallgassuk azt, amit ő az elmúlt egy évben, mint tanácsnoki tevékenységet végzett, és azért próbáltuk ugye összekapcsolni ezt az esélyegyenlőségi kört. A november végi közgyűlés előtti bizottsági ülésünkön, ami november 24-e hétfő lesz, akkor remélhetőleg tanácsnok úr fogja tudni prezentálni az ő beszámolóját, és akkor majd szerintem küldünk mindenféleképpen meghívót önöknek is, hogyha van olyan közös pont, vagy közös mesdje, leginkább itt az esélyegyenlőségi terv kapcsán, projektek kapcsán, akkor tudjanak kooperálni, vagy együttműködni, ahogy ez amúgy ki is alakult itt az elmúlt időszakban. Szóval nagyjából így mennénk tovább. Nem tudom, hogy a egyebek napirendi pontban esetleg van-e valakinek. Nagyon szépen köszönjük. Van-e esetleg valakinek egyebek napirendi pontban? Nem látok ilyet, akkor csak annyit jeleznék, hogy 20-án találkozunk 11 órakor a Bartók Béla emlékházba, és akkor ott megnézzük ennek a kis ékszerdoboznak a működését, és a kultúrával fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm a részvételt a bizottsági tagoknak, a hivatalnak, a jegyző úrnak, és további jó munkát kívánok mindenkinek a hétre.